Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Média 1, ezúttal Forgács Mariannal, a Bizhossal, ügyvezetőjével, közösségi média szakértővel beszélgetünk. Szia Marian!
Szia Dani, és köszöntöm a hallgatókat is.
Sokszor beszélünk mi, leginkább ugye amiatt szoktunk például, amikor elkészül a fiatalok a neten kutatás, most viszont generációt váltottatok, és átugrattatok az idősekkel kapcsolatos kutatásra. Ugye most készült el nemrégiben a Seniorok a neten kutatás, ugye jól mondom?
Igen, igen, jól mondod, és szeretném minden 55 év fölöttinek az elnézését kérni, hogy seniorként hivatkozunk rájuk, de hát a közösségi médiában, a hirdetéskezelőben ugye ez az a felső korhatár, amit tudunk használni, úgyhogy ez egy kényszer szülte kategória. Én sem gondolom azt, hogy 55 évesen valaki már seniornak számítana, de sajnos csak ezt tudtuk használni annál a közel 5600 kérdőívünket kitöltő embernél, akik válaszoltak ezekre a kérdésre. Nem reprezentatív.
Egyébként ez a korhatár már jó közel lesz, mert azoknak igen. Is lassan, akik még az elején szálltak be az internetbe szinte, tehát az 55 már lassan.
Igen.
Nekünk is lassan 10 év? Körülbelül 10-15 év.
Nekünk sokkal több idő van még eddig hátra. Igen. És legalább látjuk azt, hogy mit csinálnak az idősebbek. Ugye azért, amit te is említettél, hogy az E-generáció szokásait, meg a fiatalok szokásait vettük eddig gorcső alá, abból 3 készült, 2 évente készítettünk ilyet, és ugye nagyon érdekes volt megnézni a COVID előtt, közvetlenül a COVID után, illetve kicsit a COVID alatt, és közvetlenül a COVID után ezeket a szokásokat a fiataloknál, a 14 és 25 év közöttieket vizsgáltunk, de mivel gyakorlatilag mindenki róluk beszél, és mindenki hozzájuk akar eljutni, mindenki őket akarja megérteni, picit azt éreztük, hogy ez az 55 pluszos korosztály, mintha el lenne hanyagolva, vagy csak nevetünk rajtuk, vagy azt mondjuk, hogy boomerek, és nem értenek hozzá, vagy mi magunk is rosszul használjuk ezt a boomer kifejezést, és gondoltuk, hogy egy picit így próbáljuk már megvizsgálni őket, és hasonlítsuk össze a kapott válaszokat, mondjuk a fiataloktól kapott válaszokkal. A nagy része a felmérésnek az hasonló, mint amit a fiataloknál is vizsgáltunk.
Hogy készült a kutatás? Mert azon gondolkodtam egyébként, hogy az időseknél sokan lehet, hogy már meg is ijednek mondjuk egy ilyen felugró ablaktól, hogy tessék nyilatkozni, mert esetleg azt gondolják, hogy átverés, és sok ilyennel találkoznak, és már azért a félelem bennük van. Tehát, hogy ti hogy csináltátok?
Hát ugye, mivel mi továbbra sem kutató cég vagyunk, hanem social media fókuszú digitál ügynökség, ezért adta magát a lehetőség, hogy ezt meghirdettük megfelelően targetálva a nemek alapján, a lakóhely alapján, iskolai végzettség alapján. Ezeket próbáltuk, mint a vételnél próbáltunk erre figyelni, nyilván amennyire lehetett, és ezért is hangsúlyozom, hogy nem kutatás, felmérés, és volt hát azért nyilván segítségünk, akivel ezt így közösen átnéztük, nem generációkutató, de ezért nem mi raktuk össze, csak így biztosan belül, hanem volt külső segítség, akit bevontunk ahhoz, hogy itt érdemes összehasonlítani. Nem akartunk senkit sem megbántani, és nem tettünk bele olyan kérdéseket, amiből mondjuk olyan következtetést lehetett volna levonni, amiből valaki rosszul jön ki. Így például nem nagyon előre szaladva, de a fiataloknál volt ugye egy olyan kérdés, ami az erotikus képeknek a küldésére és a kérésére vonatkozott. Ezen például finomítottunk ennél a korosztálynál. Nem árulom el, hogy mire, mert akkor lelövöm a poént már az elején, majd később elmondom.
Igen. Mi a legfőbb különbség a fiatalok és az idősek között?
Én pont nem a különbségre, hanem a hasonlóságra hívnám fel a figyelmet, amikor az idősebbek azt mondják, hogy jaj, a fiatalok folyamatosan nyomkodják a telefonjukat, bezzeg mi, viszont ez az 5600 válaszadó, aki kitöltötte a felmérésünket, hát kiderült, hogy azért elég sokat nyomkodják a telefonjukat napi szinten, 3-4 órát a nagy többség, illetve van, akik már 4 óránál is többet. Minden hatodik válaszadó mondta azt, hogy 4 óránál is többet. Egyharmaduk egyébként 3 és 4 óra közötti időre satszolta azt, amit a telefon nyomkodásával tölt, vagy a digitális térben tölt. És ugye a fiataloknál az volt, hogy ők szintén hasonló, aki 4 óránál többet töltenek egy picit a digitális térben, de hát gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, csak más korosztály, úgyhogy nem biztos, hogy pálcát kell törni egyik vagy másik generáció fölött.
Mennyiben más, hogy mit csinálnak a gép előtt? Tehát mondjuk én úgy képzelném, de majd aztán nyilván helyre rakott, hogy én ezt jól képzelem, hogy mondjuk az idősebbek komolyabb tartalmakat fogyasztanak, üzleti dolgokkal foglalkoznak. Hogy épül ez föl?
Nem feltétlenül. Ugye nagyban függ attól, próbáltuk úgy megvizsgálni a válaszokat, hogy mondjuk azok, akik aktívak, és akik még dolgoznak még, vagy mondjuk emiatt kapcsolatban vannak fiatalabbakkal, ott más a digitális térben az ő napi rutinjuk, vagy más szokásaik vannak, mint azok, akik már ténylegesen nyugdíjba vonultak, és sokkal több szabadidejük van. Azt láttuk egyébként, hogy nem feltétlenül influencereket követnek, hanem mondjuk podcasteket hallgatnak, vagy vlogkeszteket néznek. Volt egy 10-es lista, ami alapján felsoroltunk tartalomgyártókat, digitális tartalomgyártókat, olyanokat, akikről úgy gondoltuk, hogy ennek a korosztálynak érdekes lehet, és megkértük őket, hogy jelöljék, hogy kiknek ismerik a tartalmait. Most így kialakult egy toplista. Nyilván ebben van humorista, van politikai tartalom, van egyéb szórakoztató tartalom, tehát teljesen vegyes. Ami viszont érdekes, és szerintem hasznos nekünk is, az az, hogy nem feltétlenül a háttérben megy ez a podcast vagy vlogcast, hanem leülnek és hallgatják, vagy nézik, tehát hogy erre fókuszálnak. Bár tévét már nem néznek annyira sokan, még mindig többet, mint egyéb generációk képviselői, de már ott van a Facebooknak a nyomkodása, ami elviszi az idejüknek a nagy részét. Úgyhogy talán a tévénézési szokások átcsúsztak a digitális térbe, tehát ilyen szinten megvan, de nagyon sokat használják például a közösségi médiát. Tehát így most első körben ezek azok, amiket kiemelnék. Mondjuk ügyfél oldalról ezt érdemes szerintem átgondolni, vagy akinek mondjuk ez a korosztály jelenti a célcsoportot, és őket szeretné valahogyan elérni, akkor jó, hogyha tudja azt, hogy ez jellemző rájuk.
A Facebook használat mellett a további közösségi média felületek azok mennyire népszerűek a köreikben? Már ők is használnak TikTokot például?
Igen, hát ugye a Facebook az örök kedvenc, és hogyha csak egyetlen platformot használhatnának, akkor a válaszadók közül legtöbben azt mondták, 60% körülbelül, hogy hát akkor az a Facebook legyen az, és emellett tették le a voksukat. Egynegyedük a Messenger-t emelte ki, hogy akkor ő azt választaná, minden tizedik pedig a YouTube-ot szeretné csak használni, hogyha egyetlen egy lenne, ami szerintem azért érdekes. 30%-uk, a válaszadók 30%-a használja a TikTokot, minden tizedik pedig naponta felkeresi ezt a platformot. Szeretik egyébként még az Instagramot is, a válaszadóknak 47%-a van itt jelen, több-kevesebb rendszerességgel, eléggé ingadozó egyébként az aktivitásuk. Sőt, az is, hogy akkor ők most mennyire posztolnak Facebookra. Egynegyede a válaszadóknak azt mondta, hogy naponta, viszont a hozzászólásokat, a kommenteket, azokat inkább zárt csoportban osztják meg, ez ilyen 68% körüli eredmény, vagy ismerősök posztjainál, gondolom pont azért, mert hogy itt legalább biztonságban érzik magukat, és nem gondolják azt, hogy szét fogják őket szedni, illetve a hírportálok posztjai alatt is szívesen megosztják a véleményüket, ez már egy lényegesen kisebb hányada a válaszadóknak, és csak 9%-a volt a válaszadóknak az, aki azt mondta, hogy soha nem posztol, soha nem kommentel, csak ott van és megfigyel. Hát, hogy jellemző rájuk, hogy ezért szeretnének aktívabban részt venni, vagy kivenni a részüket itt a digitális kommunikációból, és valószínűleg ugye, ami sokak fejében élhet ez a nem olvastam, de és elkezd írni a kommentet, ez ugyanúgy, mint a fiatalabb korosztálynál, ugyanúgy ott van, hogy szeretne részese lenni ennek az egésznek.
A napjuk az hogy néz ki? Tehát, hogy mikor mennek föl mondjuk a socialbe, mikor mennek Facebookozni például, és mennyi időt töltenek ott?
Ez egy nagyon jó kérdés lett volna, hogyha ennyire részletes felmérést készítettünk volna, és nyilván nagyon sok elágazása lehet ennek, és nagyon sok lehetőség van ebben, viszont mivel anonim módon töltötték ki, éppen ezért még honorálni sem tudtuk a kitöltését ennek a kérdőívnek, nem tudtunk ennyire részletesen belemenni és megkérdezni a véleményüket, de azt gondolom, hogy a kapott válaszok alapján is feltételezhetjük azt, hogy valószínűleg aki dolgozik aktívan, mondjuk az 55-höz közelebbi korosztály, vagy válaszadók, ők valószínűleg a munkaritmusához igazítják ezt, míg azok, akik már nyugdíjasok, és több a szabad idejük, gyakorlatilag bármikor tudnak akár egy hosszabb podcastet, vlogcastet is megnézni. Tehát, hogy ezt igazából nem tudtuk tőlük megkérdezni, mert hogy ez valószínűleg túl részletes lett volna.
Akkor sikerül bele kérdeznem nyilván egy olyanba, ami nincs benne, de talán
de
arról van szó, hogy...
Jó, igen. Olyan szempontból jó, hogy azt tudtam ebből így hangsúlyozni, hogy nem kutatócég vagyunk, és nagyon sok lehetőség van ebben, és szerintem ez nagyon jó inspiráció lehet annak, aki ezt a célcsoportot szeretné elérni, hogy mi csak kinyitottuk a kaput, megmutattuk, hogy mi van az étlapon, és utána szerintem, ha specifikusan bizonyos dolgokra szeretnének rákérdezni, akkor ez szerintem egy nagyon jó lehetőség, és hogy látszik, hogy válaszolnak rá 5600-an, akkor is, hogyha nem kutatócég teszi fel ezeket a kérdéseket.
Egyébként kiviszi bele őket a digitális világba, hogy tanulják meg, van-e erről valami, hogy egyáltalán van-e valamilyen segítőjük ebben a digitális környezetben, aki megmutatja nekik, hogy mire kell figyelni, mire ne kattintson oda, vagy mire kattintson oda, és így tovább.
Megkérdeztük ezt is tőlük, hogy kik azok, akiktől mondjuk tudnak segítséget kérni, hogyha elakadnak, vagy valamilyen kérdésük van a digitális térben, és hát ugye nyilván a fiatalabb korosztályhoz szeretnének szólni, és tőlük szeretnének tanácsokat kérni. Egészen konkrétan úgy hangzott a kérdés, hogyha elakadsz valamivel a neten, akkor hogyan oldod meg a problémát, és több opciót is megjelölhettek, viszont torony magasan az szerepelt, hogy kutakodom, amíg meg nem találom a megoldást, próbálnak önállóak lenni, de utána a gyerekemtől vagy az unokámtól kérek segítséget, ez 46% a válaszadók véleményének. Illetve van már bejáratott ismerősöm, aki jobban ért az internethez, őt kérdezem meg, ez csak 13%. Tehát, hogy próbálják a hozzájuk közelebb állókat, ha saját kutfőből nem megy, akkor gyereket vagy unokát megkérdezni, ami szerintem saját tapasztalatból is alátámasztható, hogy biztosan mindannyiunk környezetében van legalább egy olyan ember, aki tudja, hogy minket hív fel, hogy kell ezt vagy azt beállítani, vagy rákattinthatok-e, vagy jaj, most mi történt?
Mik a legnagyobb félelmeik egyébként a felhasználóknak ebben a generációban?
Mi arra kérdeztünk rá, hogy például az internetes átverés az mennyire félelmük, vagy mennyire dőltek már be ilyennek, és azt mondták egyébként nagyon sokan, hogy bár felismerik a csalókat, hiszen csak 5,6% ismerte be, hogy csalás áldozatául esett már az online térben. A megkérdezettek, a válaszadóknak viszont több mint a fele azt mondta, hogy legalább egyszer már találkozott ilyen átverési kísérlettel, de gyanúsnak találta, résen volt, úgyhogy nem dölt be ennek. Ami szerintem olyan szempontból jó, hogy az a sok edukáció, meg a tényleg próbálják a bankoktól kezdve a csomagküldőkön át, még mi is bíztosokként felhívni a figyelmet arra, hogy nem minden az, mint aminek látszik a digitális térben, úgyhogy úgy tűnik, hogy van ennek értelme, de nem szabad feladni az edukációt, folytatni kell tovább. Egyébként leginkább attól érzik magukat biztonságban a neten, hogyha nem vesznek tudomást az ismeretlenektől érkező bejelölésektől, üzenetekről, és viszonylag sokan a két lépcsős azonosítást is alkalmaznak, ami számomra meglepő volt, de zenefüleimnek, hogy tudják, hogy mi ez, és használják is. illetve jobb félni, mint megijedni alapon, 43% soha nem adja meg a bankkártya adatait, és ugye nem is feltétlenül posztolnak, és ezzel nem adnak támadási felületet, és nem mondjuk az ilyen unokázós csalások esetében nem szolgáltatnak információt azoknak, akik szeretnének ezekkel visszaélni.
Naponta mennyi emberrel kommunikálnak? Van-e valami ilyesmi információtok, vagy az, hogy nem napi szinten, hanem úgy általában mennyire aktív a kommunikációjuk?
Nem, nincs, és igazából ugye azért is nehéz ezt megtippelni, mert nyilván egy előregedő generációról beszélünk, ahol nem lehet tudni, hogy mondjuk a kapcsolataik közül mennyi az, ami aktív, vagy a szószoros értelmében élő kapcsolat. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk a 5-600 ismerősből mennyivel tud kommunikálni. Nyilván azért szerintem nagyban befolyásolja az is, hogy politikai nézeteik mennyire egyeznek. Ha nagyon nem egyeznek, akkor valószínűleg nem fognak kommunikálni. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek információink a felmérés alapján.
És mik vannak még a kutatás, vagy a felmérésetekben, bocsánat? Mi derült még ki?
Megkérdeztük azt, hogy ugye, amit már az elején is beharangoztam, hogy ezek az erotikus tartalmak, amit mi itt üzenetekként emlegettünk, hogy a sexting az mennyire része az életüknek. Ugye akkor, amikor a fiatalokat megkérdeztük, akkor 60%-uk kapott már ilyen képet, és az mindenkit sokkolt, hiszen az elmúlt 3 felmérésünkben mindegyikben emelkedett ez a százalékos arány. A szenioroknál egy picit érdekesen hangzik az, hogy közel egyharmaduk, közel 32% volt már címzettje szexuális tartalmú üzenetnek. Tehát, hogy azért náluk is jellemző ez, de nem lehet tudni, hogy ez mondjuk azért, mert tudom, így próbálják a szabadidejüket eltölteni, vagy frissen, fiatalon tartani magukat, vagy mondjuk esetleg egy digitális átverésnek a része, amikor elkezd kibontakozni, és aki hallgatja az adást, nem tudja, hogy idézőjelbe tettem a kibontakozni, egy ilyen virtuális kapcsolat, aminek valószínűleg a része az is, hogy elhiteti a másik oldalon lévő személy, vagy bot azt, hogy ez egy valós kapcsolat, aminek akár ez is része lehet, vagy mondjuk a beszélgetés az odáig fajul, hogy mondjuk már pénzt kérnek az áldozattól, tehát hogy ez egy elég összetett kérdés szerintem, és nem biztos, hogy legyintenünk kell, és azt mondani, hogy hát, hogy is van a mondás, vénkecske is megnyalja a sót, hanem hogy ez egy potenciális veszély lehet, hogyha nincsenek tisztában azzal, hogy ez mondjuk akár egy jól felépített átverésnek a része is lehet.
Mennyi időt töltenek összesen, tehát a neten?
Azt mondja, hogy mennyi időt töltesz az interneten egy átlagos nap, ide számít a chat, a közösségi média, a YouTube is, függetlenül attól, hogy számítógépről vagy mobilról nézegeted az oldalakat, és azt mondta 39%, hogy 3 és 4 órát, 4 óránál többet, 18% tölt. Viszont vannak, akik picit visszafogottabbak, legfeljebb 2 órát, szintén közel 40% tölt online. De hogy az alatt, az idő alatt, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy azok a influencerek, tartalomgyártók, podcast készítők, akiket mi feltettünk erre a listára, viszonylag hosszabb tartalmakat készítenek, és ugye azt láttuk, hogy ők ezt végignézik, végighallgatják, aki mondjuk azt jelezte, hogy legfeljebb 2 órát tölt a digitális térben, akkor elképzelhető, hogy az a napi penzum, hogy megnézi, vagy meghallgatja azt az adott adást. Vagy lehet, hogy az csak a digitális térben töltött idő aznapra, és nem fogja mondjuk elolvasni a híreket, vagy nem fog kommentelni a zárt csoportban, ahol megnézheti azt, hogy kinek hogy alakul a kiskertje tavasszal.
Akkor innen fogjuk folytatni, tehát Forgács Mariannal, a Be Social ügyvezetőjével, közösségi média szakértővel, többek között azzal, hogy kik a kedvenceik a tartalomgyártók közül a szenioroknak. Maradjanak velünk!
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Folytatjuk a Média 1-et, vendégem továbbra is Forgács Marian, közösségi média szakértő, a B-Social ügyvezetője. Egy nemrég elkészült felmérésről beszélgetünk, ami a szeniorok internet, illetve közösségi média használatával foglalkozik. Kik a kedvencei a szenioroknak, ki a tartalomgyártók közül, kik a legnépszerűbbek?
És nem csak az, hogy kik a legnépszerűbbek, hanem még a fiataloknál azt láttuk, hogy viszonylag sok tartalomgyártót, influencert, ismert embert követnek. A szenioroknál azt látjuk, hogy a nagy többség csak néhányat követ ezek közül, 10-nél kevesebbet, ezt válaszolta 41-2%-uk, tehát hogy ők nem tudják a figyelmüket valószínűleg ennyi felé osztani, vagy nem is akarják az idejüket ennyire feldarabolni. Úgyhogy a lista az úgy néz ki, hogy a felsorolt tartalomgyártók közül, akik közül több opciót is megjelölhettek a válaszadók, Friderikus Sándor van az első helyen, 54%-kal, második helyen Bödöcs Tibor 44%-kal, szintén 44%-ot kapott Potyondi Edina, megint csak politikai téma Partizán 42%, Trutko a világ körül, a föld körül 31%-kal, Kadarkai Endre 24-jel, aztán jönnek a többiek, Fókuszcsoport, Palikék Virága, Magyarósi Csaba, illetve Videománia, Dancsó Péter, ő a sereghajtó, őt csak 2,8% ismeri. Úgyhogy ebből is látszik, hogy nyilván ezek a formátumok, hosszabb, mélyebb témák, ezek, amik leginkább érdeklik őket, illetve azt is megkérdeztük, hogy a felsorolt médiumok közül, akiket itt szintén hoztunk nekik listában, kinek a YouTube csatornáját láttak már legalább 5 tartalmat, és ugye itt vannak ezek a hírsájtok, a ATV, 444, 24HU, HVG, Telex, így van egyébként a sorrend. Legtöbben az ATV-nek a tartalmait ismerik, ami szerintem kifejezetten jó olyan szempontból, hogy ők ugye elkezdték ide feltölteni a híranyagaikat is, úgyhogy úgy tűnik, hogy működik ebben a korosztályban is. Viszont hogyha azt kérdezzük, hogy előfordult-e már, ugyanúgy, mint a fiataloknál, hogy valamit azért próbáltak ki, vagy vettek meg, mert egy influencer, vagy ismert ember ajánlotta, akkor hát ott elég kicsi az arány, bár 10%, attól függ, honnan nézzük, de a fiataloknál ez azért lényegesen magasabb volt. Valószínűleg picit nehezebb az idősebbeket befolyásolni, mint a fiatalabbakat. És van még itt egy nagyon érdekes aspektusa ennek az online tartalomfogyasztásnak és az online tartalmak értékelésének, mert megkérdeztük azt is, hogy szoktál-e pénzzel támogatni online tartalomgyártókat vagy hírportálokat, és hát viszonylag kevesen. 79%-uk azt mondta, hogy nem is akarok pénzt fizetni az online tartalomért. Valószínűleg az ő fejükben az van, hogy ami online, az ingyenes, és az elérhető, és azt jogom van így ingyen fogyasztani. Összesen a többi válaszra, ahol alkalomszerűen egy tartalomgyártót, vagy több tartalomgyártót, vagy előfordult már, vagy többnek is rendszeres előfizetője vagyok, ez ugye összesen 20% lett, ami sajnos eléggé elenyésző a 80%-kal szemben, úgyhogy valószínűleg itt még vagy edukációra van szükség, vagy az üzleti modell átgondolására azoknál, akiknél ez a korosztály jelenti a célcsoportot. Egyébként azt is megkérdeztük az 55 pluszosoktól, hogy felsoroltunk platformokat, illetve internetes oldalakat, hogy honnan tájékozódnak a világ dolgairól. Itt volt ugye egy olyan sokkoló adat még a fiataloknál, hogy csak a social csatornákat ismerik, és azt használják, és honnan tájékozódnak a világ ügyes-bajos dolgaival kapcsolatban. Itt első helyen szerepel a Facebook 81-2%-kal, második helyen a HVG 44%-kal, harmadik helyen a Telex 42%-kal, negyedik helyen a 444 41%-kal, ötödik helyen a 24.hu, és utána jönnek a többiek. Úgyhogy igazából látszik, hogy náluk megmaradt az a hagyományosabb modell, ami már eltűnt a fiatalabb korosztálynál, illetve megkérdeztük azt is, hogy szoktak-e a közösségi médiában közéleti témákkal kapcsolatos tartalmakat nézegetni, és több mint fele a válaszadóknak, 56,7% azt mondta, hogy igen, rendszeresen. Úgyhogy látszik, hogy ezért itt is nyitottak és kíváncsiak ezekre a tartalmakra, illetve megkérdeztük még azt, csak hogy valami aktuális legyen, ugye a tini felmérésnél a tanárok melletti demonstrációt emeltük ki, hogy arról hallott-e, és hogyha igen, akkor honnan. És ugye látszott az, hogy eléggé használják a közösségi médiát. Itt most ebben az esetben adta magát az a kérdés, hogy a köztársasági elnök lemondása után ugye az online tartalomgyártók demonstrációt szerveztek a Hősök terére, és hogy honnan hallott a válaszadunk erről először. 48% azt mondta, hogy olvasta az egyik hírportálon, tehát megint csak visszajutunk oda, hogy használják ezeket is. 28% azt mondta, hogy láttam az esemény meghirdetését a Facebookon, és csupán 9% mondta azt, vagy válaszolta azt, hogy nem is hallottam róla. Úgyhogy látszik, hogy a hagyományosabb, vagy talán, ugye erről is beszélgettünk akkor, amikor értékeltük az eredményeket, hogy talán az, hogyha egy nagyobb múltú hírsztájknak a nevét dobja be, vagy azt x-eli be, hogy persze azt is ismerem, az már valószínűleg az ő tájékozottságát mutatja, vagy már csak presztízsből is szeretné azt mondani, hogy ó, hát de hogy a Facebookon láttam, hanem olvastam róla valahol valami, nem tudom, nagyobb múltú szájton.
Azokról tudtok valamit, akik egyébként nem használják ezt az egészet? Hiszen azért most ugye arra fókuszált ez a felmérés, akik használják a social-t, hiszen ott értétek el őket a kérdőívekkel. Azok, akik nem használják, azokról mi derült ki, hogy miért nem használják, hol vannak, mit csinálnak?
Ugye nekünk pont ez volt a lényeg, hogy akik elérhetőek az online térben, ők mit csinálnak, mert aki egyáltalán azt sem tudja, hogy mi fenterem ez az egész, ott azt gondolom, hogy ez egy sokkal nagyobb edukációs munka, már ha egyáltalán ez valakinek fontos, és szeretné elérni ezeket az embereket, tehát hogyha mondjuk egy tudom, 80 fölötti célcsoportot szeretne valaki elérni, olyanokat, akik egyáltalán azt sem tudják, hogy mi fenterem a közösségi média, azokat nyilván csak az érdekesség miatt lehet vizsgálni, de nekünk nem volt ez célunk. Tehát mi arra voltunk kíváncsiak, hogy aki 55 év fölötti, és használja a valamelyik közösségi platformot, ő mit csinál? Ezen kívül, hogy oké, van egy Facebook regisztrációja, és mondjuk találkozott a hirdetési kreatív valamiben, arra kérték, hogy fejtse ki a véleményét a mi felmérésünkben bizonyos témákkal kapcsolatban. Tehát, hogy mi ennyire leszűkítettük ezt, nyilván azért egy fókuszcsoportos kutatásnál ennek a mélyére lehet menni, és mondjuk ki lehet deríteni azt, hogy Kelet-Magyarország versus Nyugat-Magyarország iskolai végzettség alapján milyen különbségek vannak. Nekünk nem volt célunk ez, mert hogy azt gondolom, hogy maga a kapott eredmény ez érdekes lehet, de hogy üzleti szempontból nem feltétlenül fognak tudni vele mit kezdeni, sem a partnereink, sem az ügynökségünk, hiszen nem ezekhez az emberekhez beszélünk, úgyhogy maximum csak rácsodálkozunk arra, hogy vannak emberek, akik nem használják az internetet és a közösségi médiát, és itt élnek közöttünk, és ugyanúgy lehetnek jó emberek, meg lehetnek nagyon tájékozottak a világ dolgaival kapcsolatban, lehet, hogy sokkal tájékozottabbak, mint azok, akik mondjuk a fake news-okat tényként kezelik.
Vidék versus Budapest különbség az mennyire éleződött ki itt, amikor a adatokat néztétek?
Próbáltunk itt a hirdetésnél erre szűrni, és megnézni azt, hogy mennyire változó a használati szokásoknak az összetétele. Nem volt egyébként egyszerű, hiszen nem tudtuk azt jól targetelni, hogy akkor mondjuk ez egy zsákfalu, vagy mondjuk egy picit nagyobb hely. Azt láttuk, hogy budapestiek és a községben élők eltérő intenzitással és eltérő portálokon és platformokon tájékozódnak leginkább, ami borítékolható volt. A budapestiek 13%-kal nagyobb arányban támogatnak pénzzel tartalomgyártókat, mint a községben élők, illetve 13%-kal nagyobb arányban fogyasztanak közéleti témákat a neten a budapestiek, és 10%-kal nagyobb arányban hallgatnak vagy néznek podcasteket. Szerintem ugyanaz, mint ami más szokásoknál is látható a Budapest versus vidék tekintetében, ez ugyanúgy leképeződött itt a mi felmérésünkben is. Egyébként azt mondták a budapestiek, hogy a világ dolgairól Facebookon tájékozódnak, a községben élők is azt mondták. Aztán utána a budapestieknél második helyen a Telex van, községben élőknél a HVG, tehát ugyanúgy egy-egy hírszájt. Aztán a budapestieknél a harmadik helyen a 444, a községben élőknél a YouTube. Tehát, hogy annyira nagyon nagy különbségek nem feltétlenül láthatóak ezeknél a csoportoknál, úgyhogy ahonnan legalább öt alkalommal néztek már meg videós tartalmakat YouTube-on a budapestiek a 444-et, községben élők az ATV-t. És ez érdekes, mert megcserélődött, tehát a budapestiek második helyre tették az ATV-t, a községben élők meg a 444-et tették második helyre, megfordult. Az látszik még, hogy másra használják olyan szempontból a Facebookot a budapestiek, mint a községben élők, hogy itt leginkább a budapestiek szoktak reagálni a meghirdetett eseményekre, míg a községben élők nem annyira. Marketplace hirdetések között sokkal jobban böngésznek a vidéken élők, illetve sokkal inkább játszanak Facebookon elérhető játékkal. Ugye szerintem ez egyébként valószínűleg ott van a legtöbbünk fejében ilyen hipotézisként, hogy akkor ahol nincs annyi program lehetőség, vagy mondjuk ha van is program lehetőség, akkor arról tudok, és nem a Facebookon kell visszaigazolnom, és rányomni arra, hogy biztosan ott leszek, hanem hát úgy is tudják, hogy ha falunap van, akkor én is ott fogok majd csápolni az első sorban, vagy ha nincsen egyéb szórakozási lehetőség, akkor mondjuk a Facebookon elérhető játékot fogom játszani, és ott fogom a kiskertemet gondozgatni.
Nagyon érdekes az, hogy a streaming tekintetében mi jött ki, vagy látszik erről valami, hogy használnak-e ugye streaminget, Netflixet, Maxot, illetve most már még ugye HBO Max van még egy pár napig, RTL Plus-t és hasonlót, tehát hogy ezeket az ő köreikben mennyire alkalmazzák, vagy még inkább a tévé az, ami megy.
Nem, konkrétan erre nem kérdeztünk rá. Azt gondolom egyébként, hogy maga a YouTube-on való tartalomfogyasztás, lehet, hogy ők már ezt is ide streamingnek veszik, és nem feltétlenül tudja azt, hogy melyik logóra kattintott rá, vagy mondjuk ő fizetette elő valamelyik streaming platformra, vagy esetleg a gyerek, vagy az unoka, és becsatornázta, és a családi csomag része az, hogy ő is nézheti ezt az egészet. Úgyhogy erre konkrétan nem kérdeztünk rá, viszont megnéztük azt, hogy a Z-generációsok és az 55 pluszosoknál a napi időtöltésben milyen eltérések vannak. A szenioroknál azt lehet látni, hogy ugye ezt említettük is, hogy a Facebookkal töltik el a legtöbb időt. Ami talán a Z-generációnál érdekes volt, hogy a barátokkal való találkozás van az első helyen, míg ez a szenioroknál a 9. helyre túszott vissza. Az, hogy személyesen találkozzanak a barátaikkal. Uh-huh. Ami nagyon érdekes szerintem belegondolva abba, hogy aki még aktív, ő miért nem. Aki már nem aktív, ő miért nem. Tehát, hogy egyáltalán nem feltétlenül adja magát ez a dolog. Szenioroknál, szabadidős tevékenységnél a könyv, újság, olvasás az a 4. helyen szerepel, míg hát érthető, hogy az Z-generációnál ez picit visszacsúszott, a 8. helyen szerepel. Aztán van még egy YouTube videók nézegetése, az a szenioroknál a 6. helyen van a 10-es top listán, míg a tiniknél, a Z-generációnál 7. helyen a Twisted csúszott egyel, mert hát persze, hogy ott van a TikTok előkelőbb helyen a tiniknél, és hogyha videós tartalmat akarnak, akkor nem biztos, hogy van annyi idejük, hogy végignézzék YouTube-on a hosszabb tartalmat. Úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes.
Mondhatjuk azt, hogy akkor ez a generáció, ez egy kicsit magába van fordulva már jobban, mint a tinik esetében, és akkor ez ami itt kiütközik, hogy kevésbé keresik az emberek társaságát, kevésbé kommunikatívak.
Ezt is mondhatjuk szerintem, viszont azt is oda tenném mellé, hogy nem biztos, hogy tudják azt, hogy mire lehet használni a közösségi médiát. Tehát, hogy szerintem ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeket, ugye legtöbb social platformnál 13 év az alsó korhatára, ahonnan legálisan lehet használni ezeket az alkalmazásokat. Ugye őket is próbálják felkészíteni a szülők, az idősebbek, a tanárok, hogy mit csinálj, és mitől próbáld magad távol tartani, és mi az, amiből mondjuk gond lehet. És attól tartok, hogy az idősebb generációnál ezt így megspóroltuk, és nem foglalkozunk ezzel, hanem elevetgélünk azon, hogy milyen sajátosságai vannak ennek a generációnak, hogyha véletlenül benyomja a caps lockot, és csupa nagybetűvel ír, akkor elnevetgélünk azon, hogy ha hát ő nem is tudja, hogy most kiabál folyamatosan. Közben lehet, hogy teljesen véletlenül történt ez így, vagy nem tudom, lefotózza a virágait, és feltölti folyamatosan, vagy a direct message helyett az üzenőfalon kommunikál. Tehát, hogy ezeket szerintem ugyanúgy meg kell nekik mutatni, és nem csak azt, hogy mikor figyelj oda, és melyik linkre ne kattints, és milyen adatokat adhatsz ki, és mit ne adj ki egyáltalán, kit igazolhatsz vissza, kit nem igazolhatsz vissza. Tehát, hogy ezeket így közösen át kellene venni szerintem az idősebbekkel, hogy picit magabiztosabban és bátrabban mozogjanak a közösségi térben, és valahogy így kellene szerintem összekötni egy Z-generációsnak, megfogni egy szeniornak a kezét, és akkor közösen megnézni azt, hogy ki mit csinál, hogyan használja a social media platformokat, és rácsodálkozni, és elfogadni azt, hogy különbözőek vagyunk, és pont ettől szép az élet.
Én is ezt látom egyébként, hogy nagyon sokaknak lenne szüksége arra, hogy kapjanak egyfajta ilyen mankót, egy ilyen segítséget ebben a körben, ebben a generációban, és nem mindenki tudja, hogy hova fordulhat, ha bármi kérdése van, gondja van, van erre valamilyen szervezet például, amihez lehet ilyenkor jelentkezni, vagy segítséget kérni.
Szerintem a különböző social platformok üzemeltetőinek nagyon jó anyagaik vannak azzal kapcsolatban, ami mondjuk felhívja a figyelmet arra, akár magyar nyelven is, hogy mondjuk milyen átverések terjednek, mire figyelj be, hogyan állítsd be azt, hogy ki mit láthat, rejtsd el a szenzitív dolgaidat a közösségi médiában, hogy azt mondjuk csak te vagy a szűkebb családi köröd láthassa. Tehát ezek tök jól elérhetőek, csak ha valaki megkap egy eszközt, ugye ugyanez volt, amikor az iPhone berobbant a köztudatba, hogy nem a használati útmutatót akarod olvasgatni, hogy ha ide kattintok, akkor mi történik, hanem használni akarod. És ugyanez van a közösségi médiánál is. Ja, de jó, egy játék, hú, valaki ismerősnek jelölt, mekkora, mennyire népszerű vagyok, kiposztolok valamit, valami, nem tudom, ledérebb posztot teszek ki, arra még több lájkot kapok, és nem feltétlenül gondolják azt végig az emberek, hogy ez mivel járhat. Ott van az eszköz a kezükben, amit nagyon jó dolgokra lehetne használni, de vannak olyanok, akik kifejezetten ártó szándékkal használják ezt, és pont a naivitásukat és a nyitottságukat használják ki ezeknek az embereknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg kell nézni azt, hogy a különböző platformok üzemeltetőinél, mondjuk a Metánál milyen nem is használati útmutató, ilyen segédletek vannak, mert vannak ilyenek, tényleg videóval, ábrákkal teljesen informatívak, és nem csak akkor megnézni ezeket, hogyha hirtelen eltűntek az ismerőseim, vagy nem tudok visszalépni a fiókomba, és akkor jaj, úristen, most mi lesz?
Mikor a következő felmérés?
Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem most megállunk, szusszanunk, veszünk egy mély levegőt, és átgondoljuk azt, hogy milyen irányba lenne érdemes elmenni, mert hogy az a tapasztalat itt az alatt a rövid idő alatt is, hogy mintha a szeniorok nem érdekelnék annyira az embereket, sem a cégeket, sem a médiumokat, de még talán a szeniorok is egy kicsit kikérik maguknak, hát ők nem szeniorok. Úgyhogy most így összegezve az elmúlt időszak tapasztalatait, az az érzésem, hogy a fiatalokkal kapcsolatos felmérésnél sokkal nagyobb volt a hype, és az sokkal jobban érdekelte az embereket. Én ettől függetlenül viszont nem szeretném ezt a korosztályt sem elhanyagolni. Megnézzük majd, hogy milyen lehetőségek vannak még, amiben egy picit így bele tudjuk ásni magunkat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a Média Egyben.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Várunk máskor is. Ez volt tehát a Média Egy. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható az adás a media1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetésünket. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre a media1.hu per hírlevél címen. Ennyi volt tehát mára. Egy hét múlva viszonthallásra. Szalai Dánielt hallották.